Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, 2024. december 23-án, hétfőn reggel sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek! A mai nap gondolatébresztő mondata Fabiny Tamástól származik, és így hangzik: ne ijedjünk meg, ha azt érezzük, hogy a világ távolodik az Istentől, karácsony üzenete, hogy Isten közeledik a világhoz. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő 2,5 órában. Hamarosan a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5:30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 5:50-től adventi gondolatokkal jelentkezünk. 6 órától Rorálte Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, 7 óra után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 7:20-tól adventi gondolatok lesznek, majd hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Krisztusunk, nincs nekünk semmi bajunk, csak az, hogy Te hiányzol nekünk. Aki éhes, azt hiszi, kenyér után vágyik. Te hiányzol neki. Aki szomjas, azt hiszi, italra szomjazik. Te utánad szomjazik. Aki beteg, azt hiszi, egészsége hiányzik. Te hiányzol neki. Aki a szépet keresi a világban, nem tudja, hogy Téged keres, az örök szépséget. Aki igazságra vágyik, utánad vágyik, az örök igazság után. Aki békét szomjazik, Téged szomjaz, akiben egyedül nyugszik meg a nyugtalan szív. Ég és föld, jólét és balsós, öröm és szenvedés, síró és mosolygó ember, mind utánad kiállt, édes Jézusom. Nézd, milyen Betlehem a lelkünk, hogy vár Téged. Jöjj el, Uram Jézus! Amen.
Meg híreinket.
Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás. Február 15-jéig lehet jelentkezni a 2025. szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételiben, adta hírül az oktatási hivatal. Közleményük szerint a felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi 2025. január végéig frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt javasolt a folyamatos tájékozódás. A közmédia a vallási műsorok legszélesebb kínálatával várja nézőit és hallgatóit karácsony ünnepén. A különböző vallási felekezetek ünnepi istentiszteletei és mise közvetítései mellett élőben követhetik Ferenc pápa karácsonyi éjszakai szentmiséjét, valamint az Urbi et Orbi áldását. Mindezek mellett Jézus életét bemutató sorozatokkal és további vallási témájú filmekkel készül karácsony ünnepére a közmédia. A déli körvasút építéséhez kapcsolódó munkák miatt az egyes villamos rövidített útvonalon csak a Bécsi út, Vörösvári út és a Közvágó híd között közlekedik január 2-án és 3-án 8 óra 30 és 14 óra 30 között. A Kelenföldi vasútállomás és a Mester utca a Könyves Kálmán körút között pótlóbusszal lehet majd utazni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szintén változás a villamos közlekedésben. December 27-e és január 5-e között a 4-es és 6-os villamosok csak a Szél Kálmán tér és a Korvin negyed között közlekednek közműjavítás miatt. A Korvin negyed és a dél-budai végállomások között pótlóbusz jár, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. A két ünnep között is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok országszerte, jelentette be az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos. Király Nóra közölte, az intézmények december 30-án és 31-én is nyitva tartanak reggel 8 és déli 12 óra között, illetve éjjel-nappal hívható az állam által működtetett 80-as 225-225-ös áldozatsegítő telefonszám. Az elmúlt egy évben Zalaegerszegen, Kaposváron, Győrött, Székesfehérváron és Újbudán nyílt áldozatsegítő központ, illetve áldozatsegítő pont nyílt Dunakeszin. A jövő évben Szekszárdon, Tatabányán és Salgótarjánban tervezik új központ megnyitását. Bemutatta az első magyar gyártású elektromos meghajtású csuklós autóbuszt a Kraftex Kühne csoport és a Volánbusz ZRT. A Credobus Electronel típus család csuklós változata a Kraftex Kühne csoport önálló fejlesztése, amely rendkívül magas hazai hozzáadott értéket tartalmaz, ismertette Rankovics István, a Kraftex Kft. Ügyvezető igazgatója. Az Electronel 18-at 2025 elején az utasok is kipróbálhatják majd a Volánbusz járatain. Híreink végén az időjárásról. Borult lesz az ég. Többfelé várható havas eső, havazás, délen eső is. A keleti határvidéken azonban érdemi mennyiség nem fog esni, és a Dunántúl északnyugati részein is hajnalra megszűnik a csapadék. A déli szél egyre nagyobb területen északira, északkeletire fordul, a Dunántúlon megélénkül, hajnaltól nyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
vasárnapi adásunk témája. Interjú Terdik Szilveszter és Golub Xenia művészettörténészekkel, a magyar görögkatolikusságról írt angol nyelvű könyv római bemutatójáról.
Könyvbemutatót tartottak pénteken kora este a Szentszéki Magyar Nagykövetség díszszermében, amelynek két előadója vendégünk most a Vatikáni Rádióban, Golub Xenia, mondhatom így budavári művészettörténész, és Terdik Szilveszter ugyancsak művészettörténész egyetemi oktató. Betegség miatt sajnálatos módon lemondta a római részvételt Végső Tamás görög katolikus atya, teológiai tanár, a könyv egyik szerzője, aki pedig a Hungarian Greek Catholics, a Magyar Görög Katolikusok című könyv történeti részét írta, helyette most a művészeti részért felelős társ szerzőt, Terdik Szilvesztert kérdezem a mű angol nyelvű kiadásának célkitűzéséről és tartalmi felépítéséről.
Köszönöm szépen! Ez a könyv egy hosszú, másfél évtizedig tartó kutató munka eredményeként született meg. Végső Tamás atya több olyan pályázatot sikeresen megnyert, amelynek keretében együtt dolgoztunk, 2009-től kezdve, egészen 2023-ig különböző nagy pályázatokban dolgoztunk együtt, amelynek az volt a célkitűzése, hogy a magyarországi és a magyar identitású görögkatolikusok egyháztörténetét, illetve művészettörténetét új szempontok szerint foglaljuk össze.
Először magyar nyelven történt?
Igen.
Ennek az angol változata.
Így van, ez egy nagy összefoglaló kötet. Tehát ez külön megjelent a történeti rész egy magyar változatban, amelyet Tamás atya írt, az hosszabb, mint az angol verzió.
És tavaly jelent meg.
Igen. Tehát az én részem is megjelent egy önálló magyar kötetben, az is egy picit hosszabb, mint az angol verzió. Terjedelmi okok miatt itt némi módosítást kellett végrehajtanunk, de a lényeg azért ebben az angol kötetben is megtalálható. És az utolsó ilyen nagy pályázat, amely 2018 és 23 között tartott, az a Magyar Tudományos Akadémia által finanszírozott lendület projekt volt, görögkatolikus örökségkutatás címen, és ennek volt a célkitűzése, hogy megszülessen egy ilyen nagy összefoglaló munka, mert ez a pályázat három alap pillérből állt. Volt egy egyháztörténeti része, egy kánonjogi része, amelynek Szabó Péter professzor úr a felelőse, illetve volt egy művészettörténeti része, amelynek pedig én voltam a felelőse, illetve a fő szerzője. És ennek a lendület pályázatnak köszönhetjük, hogy ez a nagy összefoglaló angol nyelvű munka megjelent, és szeretném megemlíteni a fordítót is, Veljanovszki Dávidot, akinek a munkáját dicséri azt, hogy ez a könyv egységes stílusban és nyelvileg is azt hiszem, hogy vállalható, nagyon magas szintű fordításként elkészült.
Amikor ez a könyv született ezzel a hármas szemponttal, a magyar nyelvű változata, akkor milyen célt akart elsődlegesen szolgálni? Hiánypótlás?
Igen, alapvetően hiánypótlás volt, ahogy tegnap a Rigotti levéltáros úr méltatásából is hallottuk, amit ő, mint történész megértett Tamás atya munkájából, a Végső Tamás részéből, hogy új szempontok szerint kívánta megírni a magyar görögkatolikusság történetét, hiszen a 20. századnak a történelmi terheltsége következtében különböző becsontosodott vélemények vannak, amelyeket az általa az utóbbi 15 évben föltárt levéltári források nyomán teljesen újjá tudott értékelni. Tehát néhány olyan berögzött történelmi toposzt, amit mindannyian úgy gondoltunk, hogy úgy van, és arról kiderült, hogy másképp van egy kicsit, mert hogy megtalálta, vagy illetve újra publikálta azokat a forrásanyagokat, történeti forrásokat, amelyeket részint a szentszéki levéltárakból gyűjtött össze, és ezt egy hatalmas nagy forrás sorozatban publikált Végső Tamás, illetve a környező országok levéltáraiban is ugye nagyon komoly kutatómunkát végeztünk, és ezenek a forrás kiadványnak végül is az első ilyen történet értelmezése az, amit itt a kezében tarthat az olvasó, és az volt a cél, hogy a magyar görögkatolikusságnak Tamás atya által fölállított hármas pillérét, ami abból áll, hogy bizánci rítus, katolikus hit és magyar identitás, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz az utóbbi 350 évben, ugye 1646 az Ungvári Unió, amikor a magyarországi görögkatolikusság történelmileg is saját útra lép, elfogadja ugye a Rómával való egységet a papok egy része. Innen datáljuk végül is az egyházunk történeti születésnapját a Magyar Királyságon belül, és az utóbbi hát évszázadoknak a történeti folyamait próbálta meg Végső Tamás újra értelmezni, és ezek a három fő szempont alapján egy egységes történelmi narratívába fölfűzni, és azt is megválaszolni, hogy ez a magyar identitás, amelyet egyesek csak a 19. századtól eredeztetnek, mások a középkortól eredeztetnek, aztán harmadsorban pedig már a mondjuk a 17. századtól létező valóságként ismerjük, hogy ez hogyan befolyásolta ennek a közösségnek a fönnmaradását, a történelmi körülményekhez való viszonyulását, és hogy mit jelentett ebből a szempontból az, hogy ez a kis maroknyi papi közösség unióra lépett a Római Katolikus Egyházzal, és hogy ez hová vezetett. A könyvnek a történeti határa a magyar változatnak 1972, de az angol változatnak a történeti része az csak 1920-ig tart, végülis a legrázósabb időszakokat veszi végig, ugye a trianoni békeszerződés az egy nagy törést okozott azért a magyarországi görögkatolikusok életében is, de ezt az egész identitás történetet, amit ők megharcoltak az első világháborúra, hát azt nagyon megpróbálta a trianoni trauma, szinte újra kellett kezdeni mindent, azt, hogy az ő saját magyarságukat a magyar többség felé hogyan mutatják be, illetve az utódállamokkal való viszony is hát nagyon megromlott, mint ezt mindannyian tudjuk, és hogy ezekben a történelmi hát hullámvölgyekben hogyan alakult ennek a maroknyi közösségnek a története végül is, erre kínál egy történetírás szempontjából nagyon korszerű narratívát Végső Tamás fejezete, illetve könyve.
Az új kutatási eredmények segítenek-e abban, hogy ez a bizonytalankodó vélemény inkább országhatáron kívül más testvéregyházak részéről végül is történelmi választ kapjanak és úgy megnyugodjanak?
Igen, szerintem mindenképpen segít, mondjuk erről Tamás, hogyha tudna megnyugtatóbban nyilatkozni, azért azt elmondhatjuk, hogy ennek a 15 éves pályázati munkának a könyvei interneten is elérhetők, és Tamás atyának az idézettsége mutatja, hogy ezt nagyon sokan használják a határon túli görögkatolikussággal foglalkozó kutatók, igazából az ő általa szerkesztett forráskiadványokból dolgoznak. Tehát ha már ezt elértük, már ezt is egy nagy eredménynek tartom, és igazából az általuk megfogalmazott kritikát, ami tudjuk jól, hogy alapvetően román oldalról érte mindig a magyar görögkatolikusságot, akik ugye nem mindig ismerték el ezt, hogy ez egy történelmileg elfogadható valóság, hogy egyáltalán magyar nyelvű görögkatolikusok léteznek, és azzal, hogy Tamás atya a szentszéki dokumentumokat kiadta, igazából egy olyan bizonyítékkal szolgál, ami eddig ismeretlen volt az ő számukra is. Tehát a nagy része a dokumentumoknak nem volt kiadva, és ebben az általa szerkesztett forrás kiadványból nagyon sokféle történetet ki lehet olvasni, de ő szerintem meggyőző módon mutatta be, vagy érvel amellett, hogy mi a raison d'être-je ugye a magyar görög katolikusságnak, amelyet szerintem ma már nem lehet kétségbe vonni. Tehát nem lehet úgy beszélni rólunk, mintha nem léteznénk, mert azért 30 éve ez még előfordult, hogy úgy tettek, mintha mi valami, nem tudom, mint egy ilyen virtuális közösség lennénk, akiknek nincsenek tagjai, csak valakik állítják, hogy vannak valahol.
Most pedig mint metropolia létezik.
Így van. Tehát az egyház jogi vagy keretbeli fejlődésünk is azt mutatja, hogy ez a történeti tisztábatétel vagy tisztánlátás párhuzamosan halad azzal, hogy az egyházunk jelenében azért egy olyan, ha lehet azt mondani, fejlődést ért el, amire még 10 éve se gondolt volna, vagy 15 éve nem nagyon gondoltunk volna, hogy ez valaha a mi életünkben megvalósulhat.
No, ezen hosszú történeti bevezető után a könyvnek a második szempontjára kérdezik rá, ami abszolút nem másodlagos szempont. Széniától kérdezem a könyv művészet történeti hozadékát. A liturgiának a gyermeke a egészen sajátos módon az ábrázoló művészet, az ikonok világa, meg a liturgiai ének világa is. A könyv mit tud ebből felmutatni és odatárni az olvasók elé?
Én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek a legnagyobb küldetése az az, hogy idegen nyelven, tehát angol nyelven a nagy közönség nem csak a szakmai, hanem az érdeklődő laikus közönség elé is tárja azt a bizonyos szempontból zárt világot, de nagyon gazdag világot, amit a görög katolikusság egyháza és egyház művészete, ahogy ön is említette, nagyon szoros összefüggésben jelent. Nem véletlenül hasonlította a tegnapi könyvbemutatón Guzserotti bíboros egy kis gyémánthoz ezt az egész kulturális örökséget. Ebben a könyvben, ugye ennek én a művészettörténeti részéről tudnék egy pár szót ejteni. Teddik Szilveszter, aki az elmúlt 15 év terepmunkájának és levéltári kutatásainak az eredményeit foglalta össze, pontosan ezekre a kérdésekre fókuszált, ezeknek a parókiáknak a működésére, amelyek hát a periférián működő kis közösségek voltak, de olyan kérdésekkel foglalkozott, mint művészettörténész, hogy ezek a kis közösségek milyen nehézségek árán jutnak képekhez, szent képekhez, festőkhöz, mi segít nekik esetleg ezeknek a festőknek az elérésében, hogy tudják kifejezni a maguk hitét ezekkel a képekkel, és hát ennek a tulajdonképpen emberfeletti teljesítménynek, mert azért ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az, amit a görög katolikus örökségkutató csoport itt az elmúlt 15 évben elvégzett, a több mint egy tucatnyi forrás közléssel, amelyben ugye elég nagy számmal vannak művészetre vonatkozó források itt Szilveszter kutató munkájának köszönhetően. Ezt, hogyha azt nézzük, hogy ezt hány ember végzi, és egy milyen hatalmas anyagot, akár oldalszámban mérhetően is hatalmas forrásanyagot tettek közé, illetve most összefoglalták ennek a lényegét angol nyelven is, ezt megirigyelné sok művészettörténész, és azt hiszem, hogy ezzel már letettek egy olyat az asztalra, egy olyan eredményt, amely irigylésre méltó mindannyiunk számára. Ezt tudnám mondani, tehát ez a kötet is egy aranybánya mindenkinek, aki a görög katolikusokról bármit meg szeretne tudni a művészetükről, az egész lelki örökségüknek a művészeti vonatkozásairól.
A magyar görög katolikusság valamelyest térképen földrajzilag az egy egészen nyugati jelenség a nagy keleti egyház testhez képest. Nyilvánvalóan áthallások vannak egy görög koncepciójú kultúra és a nyugati kultúra között. Ezek az áthallások, egymásra gyakorolt hatások, ezek hogyan jelennek meg az egyház művészetben?
Igen, valóban a görög katolikus művészet ugye már a földrajzi meghatározottsága okán is speciális helyzetben van. Ugye a bizánci hagyományhoz, vagy a rítushoz való kapcsolódása okán ez egy posztbizánci művészetnek mondható, amit képviselnek. Ugyanakkor, ahogy általában is a posztbizánci művészetre, más nemzetek posztbizánci művészetére is, akár ugye itt ortodox nemzetekre is gondolok, előbb-utóbb a nyugat hatása eléri ezeket a közösségeket, és a földrajzi elhelyezkedése okán is ezekbe a közösségekbe az ukrán művészet hatása, tehát a Kijevi Teológiai Akadémiába beszüremkedő nyugati hatások, tehát az orosz és a nyugati hatások együtt érték el ezt a közösséget. De nagyon érdekes, hogy éppen Teddik Szilveszter korábbi kutatásai, illetve hát ebben a kötetben is publikált eredményei mutatnak arra rá, hogy a Balkánnal is elég szoros kapcsolata volt ezeknek a közösségeknek. Nem csak mondjuk a Nagyvárad, tehát hogy azok a részei ugye a görög katolikusságnak, amelyek még a Balkánhoz közelebb fekszenek, hanem hát akár Máriapócs esete is, a Máriapócsi első ikonosztáznak kiderült, hogy ugye egy görög képfaragó mester faragta, ezt is Szilveszter kutatásaiból ismerjük, tehát valóban itt különböző szálak találkoznak össze ebben, és ez adja valószínűleg a különleges voltát ennek a zárt, de ilyen sokszínű közösségnek.
A könyvbemutatón Kocsis Fülöp metropolita atya tett említést arról, hogy a magyar görög katolikus egyház legyen és maradjon az ami. Tehát őrizze meg az identitását. Ő hozzátette azt, hogy azért mi szeretnénk éppen a pápák biztatására föl jobban fölfedezni önmagunkat. Ez egy sajátos feladat, gondolom, az ikonok, vagy akár a liturgia világának. Most már mind a kettőtől kérdezem, Szilveszter, tőled is, hogy ez mennyiben tudatos új feladat.
Ez eléggé tudatos. Ez nem most kezdődött, hanem amint arra valaki utalt is a tegnapi bemutatón, hogy ez már a második vatikáni zsinat bíztatására a korábbi püspök atyák munkássága nyomán is elindult. Sőt, még a zsinat elő hajnalán már erre oral history-ból tudom én is, hogy a nyíregyházi szemináriumban már a 60-as években mutatkozott igény arra, hogy ismerjük meg a bizánci gyökereinket, amely egy kicsit ilyen búvópatak-szerűen mindig jelen volt, de éppen a képzőművészet tekintetében esetében nagyon elnyugatiasodott mondjuk a 20. század a két háború közötti időszaktól számítva. És érdekes módon én ezt el szoktam mondani, hogy a kommunizmusnak van egy ilyen nagyon fura pozitív hatása, ami a nyugati kultúrával is megismertette az ikonfestészetet, és az absztrakt művészetnek, amit sokan nem szeretnek, amit sokan nem kedvelnek, egy nagy pozitívuma az, hogy az ikonfestészetben felfedezték az absztrakciót, és hogy ez jó értelemben vulgarizálódott ez a mentalitás, hogy az átlag emberek is nyitottak lettek arra, hogy nem csak az akadémikus művészet az, ami megfelel a művészet kritériumainak, hanem az ikonfestészet, ami alapvetően egy absztrakt természetű művészet, hogy az mennyire modern, és jó értelemben vett kortárs művészet, és ráadásul ez a mi szellemi örökségünknek, vagy hitbéli örökségünknek a letéteményese is. És ezért a 60-as évektől kezdve papok, aztán főpásztori támogatással, Timko Imre püspök alatt nagyon tudatosan már megindult az, hogy ezt az örökséget ismerjük meg, amelyben a kommunizmusnak egy jótékony hatása az volt, hogy rengeteg album, ugye a poszt, vagy a szovjet érából, ugye Bulgáriából, Szerbiából, a Szovjetunióból bejött. Azzal szembesültek, hogy van itt egy nagy ikonkultúra, amelyet alapvetően mindenki tudta, hogy létezik, de nem ismert fotók alapján se. És a 60-as évektől ezek az ikonalbumok nagyon gyakran kiindulási alapot jelentettek az új templomok, vagy a régi templomok állítandó ikonosztázok mintakincséhez. Tehát ez egy nagyon fura folyamat, amiről azt gondolnánk, hogy ez így nem függ össze, de valójában összefügg. Tehát ha lehet ilyet mondani, hogy a kommunizmusnak volt egy pozitív hatása is, ami önképkeresésünkre, vagy identitáskeresésünkre, szerintem ez elmondható. És ma az is egy nagy fejlődési eredmény, hogy még a két háború között és a 60-as évekig például az ikonosztáz létét is kétségbe vonták. Főleg egyébként a papok körében volt egy ilyen mozgalom, akik nem szerették az ikonosztázt. Ma ez például elképzelhetetlen, hogy valaki lebontanak.
Mármint, hogy a görög, hogy ők
igen, ez persze, így van, igen. Tehát ez, nem, tehát ez egy belső folyamat volt, hogy különösen a 20-as évektől úgy gondolták, hogy a papot látni kell. Tehát egy ilyen tridenti szemlélet alapján az ikonosztázt akadálynak gondolták. Ennek a gyökerei már a 19. század végére visszanyúlnak, ezzel foglalkoztam is egyébként a kötetben, de hogy nekünk is van egy ilyen szellemi útkeresésünk, aminek hát különböző oldalhajtásai voltak, amelyek időnként megerősödtek a mondjuk a 60-as évekig, de utána egyértelműen visszafordulás történt, hogy a papságban én ma nem ismernék olyat, aki elég jól ismerem őket, tehát én nem gondolnám, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy nekünk nincs szükségünk például ma ikonosztázra. Tehát ez is egy szellemi fejlődés eredménye. És ez szerintem nem csak felülről érkező instrukció, persze, hogy Róma is ezt támogatja, már ugye a 90-es években is megjelent egy nagyon komoly buzdítása kereti ritusú egyházak, sőt a bizánci, tehát a görögkatolikus közösségek irányába, hogy hogyan találjanak vissza a hagyományaikhoz, és ezt a jelenlegi főpásztoraink nagyon komolyan is veszik, de ettől függetlenül ez egy spontán folyamat is volt, ami alulról indult. És azt gondolom, vagy úgy vélem, hogy ez egy szerencsés helyzet, mert hogyha valamit felülről erőltetnek, akkor általában ugye az ellenkező reakciót szokta szülni az emberek természetes berendezkedése folytán, de itt szerintem két dolog összetalálkozott, és hát nyilván mindig vannak persze különböző gondolati hangsúlyok, különböző közösségekben, vagy különböző papokban, de úgy érzem, hogy most egy szerencsés pillanatban vagyunk abból a szempontból, hogy a főpásztori szándék és a történeti kutatásnak az eredményei is föl tudnak mutatni olyan korszakokat az egyházunk történetében, amikor ez fontos volt, az ezzel való foglalatosság. Nekem mindig egy nagy hiányérzetem volt, hogy nagyon kevés az írott forrás. Tehát, hogy kevés a reflexió arról, hogy mit gondolunk mi a képzőművészetről. Hát itt több mindent sikerült föltárni, még én többet szerettem volna, de most úgy tűnik, hogy ennyi van.
Ami van, ezt hálásan köszönöm nektek, Széniai Szilveszter, és köszönöm Tamás atyának is, kérem tolmácsoljátok neki, és kívánom, hogy ez a mű, mint nagykövet, végezzen szép szolgálatot Európa, sőt világszerte angol nyelven, ezt bárki elolvashatja, hogy megismerjék ezt a kincset, amely a magyar görög katolikusság jelen valóságában és múltjában rejlik. Köszönöm a beszélgetést.
És köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László beszélgetett Terdik Szilveszter és Golub Xenia művészet történészekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás. Február 15-jéig lehet jelentkezni a 2025. szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételiben, adta hírül az oktatási hivatal. Közleményük szerint a felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi 2025. január végéig frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt javasolt a folyamatos tájékozódás. A közmédia a vallási műsorok legszélesebb kínálatával várja nézőit és hallgatóit karácsony ünnepén. A különböző vallási felekezetek ünnepi istentiszteletei és mise közvetítései mellett élőben követhetik Ferenc pápa karácsonyi éjszakai szentmiséjét, valamint az Urbi et Orbi áldását. Mindezek mellett Jézus életét bemutató sorozatokkal és további vallási témájú filmekkel készül karácsony ünnepére a közmédia. A déli körvasút építéséhez kapcsolódó munkák miatt az egyes villamos rövidített útvonalon csak a Bécsi út, Vörösvári út és a Közvágó híd között közlekedik január 2-án és 3-án 8 óra 30 és 14 óra 30 között. A Kelenföldi vasútállomás és a Mester utca, Könyves Kálmán körút között pótlóbusszal lehet majd utazni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szintén változás a villamos közlekedésben. December 27-e és január 5-e között a 4-es és 6-os villamosok csak a Szél Kálmán tér és a Korvin negyed között közlekednek közműjavítás miatt. A Korvin negyed és a dél-budai végállomások között pótlóbusz jár, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. A két ünnep között is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok országszerte, jelentette be az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos. Király Nóra közölte, az intézmények december 30-án és 31-én is nyitva tartanak reggel 8 és déli 12 óra között, illetve éjjel-nappal hívható az állam által működtetett 80-as 225-225-ös áldozatsegítő telefonszám. Az elmúlt egy évben Zalaegerszegen, Kaposváron, Győröd, Székesfehérváron és Újbudán nyílt áldozatsegítő központ, illetve áldozatsegítő pont nyílt Dunakeszin. A jövő évben Szekszárdon, Tatabányán és Salgótarjánban tervezik új központ megnyitását. Híreink végén az időjárásról. Borult lesz az ég. Többfelé várható havas eső, havazás, délen eső is. A keleti határvidéken azonban érdemi mennyiség nem fog esni, és a Dunántúl északnyugati részein is hajnalra megszűnik a csapadék. A déli szél egyre nagyobb területen északira, északkeletire fordul, a Dunántúlon megélénkül, hajnaltól nyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható.
Napköszöntő Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma december 23-án Viktória napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név, a rómaiaknál a győzelem istenasszonyának a neve, jelentése győzelem. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szem nekik szól.
Nézni szép, de meg sem kapni mi édes. Ez vagy jó lesz, mikor szemed nem lát, szíved nem érez. De most, hogy előttem állsz, engem nem érdekel semmi. Csak azt, hogy hányszor tudnék most veled messzire menni. És én nem vagyok kiszúrtad állam, s nem is szólna. Figyel a bele a jóba, az élet csak erről szólna. Engedj hát, hogy most a farodba dőljek, s ne a borba. Mert van, aki lát, és van, ki arra is gába, hogy ki mondja, mit élethez ért, így marad álva. És te is mondtad rám, hogy nagyon gyors, ahogy kérlek. De mi leggyorsabban futhat el, az maga az élet. Vagyok kiszúrtad állam, s nem is szólna. Figyel a bele a jóba, az élet csak erről szólna. Engedj hát, hogy most a farodba dőljek, s ne a borba. Annyi minden.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Szent Viktória, római szűz vértanú emléknapja katolikus egyházunkban, Kenti Szent János lengyel filozófus, teológus emléknapja egyházunkban, Svédországban Szilvia királyné születésnapját ünneplik. Most nézzük, kik születtek még december 23-án a történelem folyamán. 1732-ben született Sir Richard Arkwright, angol vállalkozó, feltaláló. 1793-ban született Dériné Széppataki Róza, az első magyar opera énekesnő. 1806-ban látta meg a napvilágot Almási István, katolikus pap, egyházi író. 1839-ben született Murkovics János, horvát származású szlovén író, tanító. 1884-ben ezen a napon született Lengyel Géza botanikus, agrobotanikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1889-ben született Metti János, kossuthdíjas magyar festőművész, grafikus, érdemes és kiváló művész. 1891-ben született Bródy Imre, fizikus, kémikus, feltaláló. 1902-ben látta meg a napvilágot Benhidi Antal magyar gépészmérnök, repülőgép tervező és pilóta. 1913-ban született Anna Margit magyar festőművésznő. 1916. december 23-án született Olofsson Placid, svéd származású magyar bencész szerzetes, tanár, gulág túlélő. 1932-ben született Benfi Sándor, Jászai Mari díjas magyar színész. 1947-ben született Piros Ildikó, Kossuth díjas magyar színésznő. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1867-ben halt meg Bethlen Gergely honvéd ezredes, az olasz királyi hadsereg parancsnoka. 1939-ben halt meg Anthony Fokker, holland repülőgép tervező. 1954-ben távozott közülünk Ferenczi Valér, magyar festőművész, grafikus. 1969-ben halt meg Budó Ágoston, Kossuth díjas fizikus, egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségi tagja. 1977-ben hunyt el Vajtó László irodalomtörténész, író, műfordító. 1996-ban hunyt el Buscsa Endre, erdélyi magyar irodalomtörténész, adikutató. 2022-ben ezen a napon hunyt el Bak Imre, Kossuth díjas magyar festő, a nemzetművésze. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1990. december 23-án Szlovénia népszavazás útján elszakadt Jugoszláviától. És még egy évforduló a tudomány világából, 1672-ben Giovanni Domenico Cassini felfedezte a Szaturnusz egyik holdját, a Reát. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is! Yeah.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Keresztelő János születése eltörli Erzsébet meddőségét és orvosságot hoz Zakariás némaságára. Isten beleszól az emberek életébe, de nem lehetetlen dolgokra kényszeríti őket, hanem emberi közreműködésüket kívánja üdvözítő tervének megvalósulásához. Csodái által Isten egyrészt alkalmassá teszi az embereket, jelen esetben Zakariást és Erzsébetet az általa kijelölt feladatra, másrészt irgalmasságának jelét mutatja környezetük felé. Az isteni irgalom mutatkozik meg abban, hogy idős koruk ellenére gyermekük születik, és az irgalom jele, hogy a korábban hitetlenkedő Zakariás nyelve megoldódik. Isten irgalma végig kíséri az emberiséget a bűnbeeséstől a megváltó jöveteléig és az emberiség végéig. Az Ószövetségben megfigyelhetjük, hogy Isten nem hagyja magára népét, akik ellenszegültek akaratának, hanem újra és újra megkísérli visszavezetni a szövetség útjára. Elküldi követeit, a prófétákat, hogy figyelmeztessék a választott népet a parancsokra, s az idők teljességében egyszülött fiát küldte el a világba. Az advent mindig az Atya szeretetére és irgalmára emlékeztet minket. A Betlehemben megszülető Jézus személyében testet ölt az irgalom. Jézus messiási küldetése az, hogy az Atya irgalmát föld közelbe és ember közelbe hozza. A megváltó nem elítélni akar minket, hanem megmutatja számunkra a bűnbánat útját, az irgalomban gazdag Atyához vezető utat.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 2-es, az Éneklő Egyház 506-os, a Szent Vagy Uram 112-es és az Éneklő Egyház 15-ös énekének 6-os és 7-es verszaka hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent Vagy Uram 2-es, az Éneklő Egyház 506-os, a Szent Vagy Uram 112-es és az Éneklő Egyház 15-ös énekének 6. és 7. verszaka csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.